Ti radi. Társ a bajba.
Jó estét kívánok önök az Erkét hallják. Adásunk munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Szerkovics Dávid, közlekedési pszichológus, és Borbély Zoltán a telefonnál, közlekedési szakjogász. Itt tetszik lenni?
Igen. Üdvözlöm a hallgatókat, itt vagyok.
Ugye az elmúlt időszakok nagy baleseteiből kiindulva az a kérdés jutott eszembe, hogy nem tudom, önök gondoltak-e arra, hogy ki az, aki előttem ül? Tehát itt volt hajóbalesettől kezdve minden, és sokféle kérdés felmerült természetesen a balesetek kapcsán. Én bennem laikusként az merült föl, hogy ki az, aki vezette a valamit. Most ne a hajó balesetre gondoljunk csak, hanem általában. Zergovics úr.
Köszönöm és üdvözlöm én is a hallgatókat. Azt mindenképpen tudnunk kell, hogy a döntő többsége azoknak a szakembereknek, aki a közlekedésben hivatásosként részt vesz, vagy a járművet vezet, vagy forgalmat irányít, speciális pályalkalmasági vizsgálaton esik át. Tehát a döntő többségük az átlag feletti pszichofiziológiai és mentális képességekkel bír, ezt elmondhatjuk.
Az rendben van, de ahány ház annyi szokás. Nyilván vannak magyar jogszabályok, amelyek rendelkeznek a képességek megléte vagy nem megléte esetén, de mi van a szomszédországban a jogszabály? Mennyire kompatibilis?
Elmondanám az alapelvet. A jogász kolléga nyilván ki fogja majd egészíteni, de az Unió alapvetően ugye úgy szoktuk mondani, hogy felnőttnek tekinti a tagországokat, tehát irányelveket fektet le, és a tagországoknak a feladata az, hogy a pontos szakmai kritériumokat kidolgozzák, és ez vonatkozik az alkalmasságvizsgálatokra is. Hogyha itt valami ellentmondást észlelnek, akkor az uniós ellenőrzések, auditok során ezt természetesen észreveszik, észrevételt is tesznek, és javaslatot is tesznek a kijavításra. Tehát mondhatjuk azt, hogy az unión belül legalább nagy vonalakban, precízebben ennél, de legalább nagy vonalakban ezek az eljárások harmonizálva vannak, uniformizálva vannak. Tehát hasonló módon vizsgál egy osztrák közlekedési pszichológus is, hasonló módon egy magyar. Bizonyos különbségek vannak, de az alapelvek természetesen ugyanazok.
Borbély Zoltán.
Ugye az a nagy kérdés, hogy mi van akkor, hogyha olyan járművezetővel találkozunk, amelyik nem uniós országba tartozik ki a közelmúltban, ugye erre volt példa. Azért a pályalkalmassági vizsgálat a járművezetőknél sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem általános, ugye nyilván taxisofőröknél, mozdonyvezetőknél, pilótáknál, adott esetben hajóvezetőknél különböző erősségű, de azért ez messze elmarad szerintem attól, amely kívánatos lenne. Sokkal sűrűbben és sokkal alaposabban kellene ezeket a vizsgálatokat megtartani. Természetesen, ha bármilyen olyan adat felmerül, hogy valaki nem alkalmas járművezetőnek, például egy nagyon gyakori eset a reakcióidő hosszúsága. Tehát, hogyha valaki mondjuk hihetetlen nagy késedelemmel reagál egy közlekedési szituációra, akkor például felvethető a pályalkalmassága. Ugyanez a kérdés például a súlyosításon elkövetett közlekedési bűncselekményeknél, mert ott lehet, hogy ez egy állandósult jellemhiba, magyarán alkoholistáról beszélünk, és akkor az a végleges alkalmatlanságnak az egyik feltétele, amelyet egyébként szintén egy rendelet szabályoz Magyarországon. Sajnos olyanra is láttam példát, hogy alkalmas embert nyilvánítottak véglegesen alkalmatlanná, éppen azért, mert egy átmeneti posztraumás stressz reakciója volt, ez a PTSD szindróma, posztraumás stressz disease, de ez ugye 2-3 év után elmúlik, és ezek után gond nélkül alkalmas lett a járművezetésre, és sajnos olyannal is találkoztam már, hogy egy idősebb hölgy a 90-es évek végén gyakorlatilag reakcióidő nélkül, tehát reakció nélkül ütött el egy szintén idős hölgyet, a zebrát.
Jó, hát most legalább 4 kérdés lett itt összefoglalva. Ugye a legfontosabb, ami föltakar a alapvető első kérdés, ez, hogy mi van abban az esetben, hogyha nem EU-s országból érkezik a közlekedésbe Magyarország vagy Európai Unióba az illető.
Mondanék erre egy aktuális példát, kereskedelmi repülőgép vezetőknél, tehát ez egy nem is magánpilótáknál, hanem kereskedelmi repülőgép vezetőknél, van most egy olyan tendencia, hogy magyarországi képzőszervezeteknél dolgoznak, vagy tanulnak uniós országokból, unión kívülről érkező pilótajelöltek, az ő számukra az elő van írva, hogy lehet, hogy volt mondjuk Törökországban, vagy Vietnámban, vagy valahol, most csak hasamra ütök, hogy listázom az országokat, bárhol ilyen pályalkalmasági vizsgálat az adott helyi standardek szerint, ha ő itt akar repülni, és azt akarják, hogy itteni légitársaság foglalkoztassa, akkor itteni orvoshoz és pszichológushoz kell először mennie.
Az rendben van, de ez minden esetben így van-e? Tehát kötelező-e mondjuk egy ukrán hajós kapitánynak, Európai Uniós szabályoknak megfelelően vezetni a hajót, vagy hogy van?
Nemrég beszélgettem egy hajózási szakértővel, ott tudomásom szerint jóval lazább az alkalmasságvizsgálati hálózat. Én a pilótákról és a mozdonyvezetőkről tudok egyértelműen beszélni. Ott, hogyha valaki idejön, minden esetben csak akkor vállalhat itteni cégnél munkát, hogyha itteni alkalmasságvizsgálati eredménye
van. De a hajó az nem biztos, hogy itteni hajó, hanem ottani. És az ottani hajó az ottani jogszabályok szerint alkalmazhat ezek szerint bárkit.
Behajózni, behajózhat.
Az ottani
van, berepülni, képességi. Tehát nyilván valami vietnámi pilóta berepülhet a magyar légtérbe, és leszállhat Budapesten, és mehet vissza. Ez egy másik kérdés. Ez én gondolom egyelőre inkább jogi kérdés, de hogyha valaki itteni bázissal akar repülni, akkor biztos, hogy itteni vizsgálati rendszerben kell először.
Megállnék egy fél percre. Borbé Zoltán.
Igen, itt vagyok, figyelek.
Van valami közbevetés itt?
Hát van, egyetértek a szakértő úrral abban, hogy én is beszéltem hajóvezetőkkel, most már nincs hajós kapitányi vizsga, hanem gyakorlatilag hajóvezetői vizsga van, hajóvezetői A és hajóvezetői B, és sok esetben van, akinek megvan a hajóvezetői A vizsgája, de nagyon régóta nem vezetett hajót. Van olyan is, aki több 10.000 kilométert levezetett, és neki viszont hajóvezetői B-vizsgája van. Ami még érdekes, például folyamszakaszonként bizonyos fokú nyelvtudást is elvár a követelmény. Ugye bizonyos folyamszakaszon német, bizonyos folyamszakaszon orosz, de ez messze van a felsőfokú nyelvvizsgától, ez még az alapfokú nyelvvizsgának sem feleltethető. Meg természetesen speciális szavakat kell tudni, és speciális kifejezéseket, mégpedig azért, mert ezek lényegesek lehetnek. Hangsúlyozom még egy nagyon fontos kérdés, hogy ezeknek az ellenőrzéseknek akkor lenne igazi megelőző ereje, hogyha ezek valamilyen szinten rendszeresek lennének. De az is tény, hogyha egy járművezetőnél, egy gépjárművezetőnél nem merül fel alkalmatlansági ok, akkor sem szokták pályalkalmassági vizsgálatra küldeni. De a pályalkalmassági vizsgálatot ráadásul csak kizárólag közlekedés pszichológus végezheti, mert hogyha nem közlekedés pszichológus dönt, illetve mond véleményt a járművezetői alkalmasságról, az a vizsgálat érvénytelen, és minden esetben a járművezetői alkalmasságot közlekedés pszichológusnak kell vizsgálni, és ez nem ugyanaz, mint egy normál pszichológus.
Értem. Jó, de hát ugye az elhangzott, hogy a vasúti közlekedésnél, a légi közlekedésnél nagyjából rend van.
Így
ugye?
Van, és én de szeretnék is válaszolni, bocsánat, a jogász kollégának a felvetésére, mert az időszakosság kérdése, ez valóban nagyon fontos kérdés, és időnként bizonyos szakmai fórumokon és felsőbb fórumokon szoktuk is jelezni, hogyha úgy vesszük észre, hogy ezt kissé elhanyagolják. Azért azt tudni kell, hogy a pilótáknál és a mozdonyvezetőknél is például alapvető orvosi vizsgálatok rendszeresen történnek. Tehát a pszichológia az egyelőre nem minden esetben kötelező, csak akkor, hogyha valaki új felvételes, illetve vannak bizonyos peremfeltételek, bizonyos dolgok, ha teljesülnek, baleset hasonló, akkor utána rögtön kell menni. De kifejezetten azóta, mióta ismerjük a német légitársaságnál, most már megszűnt German Wings légitársaságnál volt ez a baleset, ahol öngyilkossággal gyanúsítják az elhunyt pilótát, igen, aki a feltételezések szerint neki, vagy a vizsgált eredmény szerint neki vezette a hegynek a repülőgépet. Az Unió egy több éves egyeztetési folyamat után tette kötelezővé teljes mértékben a kereskedelmi pilótáknak a vizsgálatát, azoknak, akik még nem repültek sohasem kereskedelmi pilótaként, és folyamatban vannak a protokollnak a kidolgozása, ami az időszakos vizsgálatokat is kötelezővé fogja tenni a vasútnál. Egyébként az orvos kollégáknak a belátása van ez bízva, és ők bizony azért szokták rendszeresen küldeni az embereket, nyilvánvalóan egyéni elbírálás alapján, de a repülőorvosnál és a vasútorvoslásnál is van egy olyan tendencia, hogy van egy nagyfokú érzékenység, az Unió is felhívta erre a figyelmet, hogy nagyon alaposan meg kell nézni az emberi tényezőt, a pszichológiát, és bizony egyre több vizsgálatunk van. Hát érezhetően a vizsgálati létszám az növekszik, tehát az ellenőrzésnek a rendszeresség és az alaposság az szerencsére egy pozitív tendenciát mutat.
Jó, csak ne hagyjuk figyelmet. figyelmen kívül a hajózás, Borbély Zoltán elmondta, hogy azért legalábbis abból, amit elmondott, az derül ki, hogy nincs túl nagy rend. Mert folyamszakaszonként változó.
Én a rendet alapvetően jogi kérdésnek gondolnám. Tehát, hogyha egy olyan rendeletváltozás születik, hogy mostantól mondjuk minden hivatásos hajósnak, akár teljesítmény fölött, vagy aki külföldre jár, valamilyen feltételt, ha támasztunk, azt mondjuk, hogy nekik innentől fogva kell vizsgálatot csinálni, a közlekedés pszichológiai szakmán nem fog múlni, mert körülbelül néhány hét múlva akár, vagy néhány hónap múlva egy teljesen komplett protokoll lesz készen arra, hogy pontosan mit kell vizsgálni, hogyan kell vizsgálni, milyen rendszerességgel javasoljuk, meg lesznek a feltételek, a határértékek, hogy kinek mit kell abban teljesítenie. Tehát szakmai szempontból nem látom ennek akadályát, azt nyilván a hajós szakmával viszont egyeztetni kell, hogy ők is mit tapasztalnak. Tehát a nagy hiba, amit néha el szoktak követni az ilyen rendeletalkotásnál, hogy nem vonják be eléggé az adott szakterületet. Én ezt úgy tudnám elképzelni, hogy le kell ülni a magyar és az uniós hajózás vezetőjével, képviselőjével, illetve hajózási cégekkel, akik alkalmaznak nagy számban kapitány, hogy mik a tapasztalataik, és hogyan tudjuk ezt együtt kialakítani.
Na most, hogy a jogász ezek szerint akkor nincs könnyű helyzetben, Borbély Zoltán.
Nincsen. Mondom, nekem van olyan járművezetőm, aki egyértelműen alkalmas a járművezetésre, és egyszer kimondták a végleges alkalmatlanságot egy bíróság.
Hajóvezető? Hajóvezető?
Nem, ő egy járművezető.
Jó, csak csúszkálunk. Csúszkálunk, tehát a hajózás szeretnél rendet tenni.
Mindegy, ja, hajózás.
Hát, hogy a hajózásnál, azt tetszett mondani, hajózásnál, hogy egyik helyen így van, a másik helyen úgy van, akkor most hogy van? Tehát ha mindenhol egységes protokoll szerint gondolkoznak, vagy olyan szigorú jogszabályok vannak, mint a vasútnál, akkor a hajózásnál ez miért nem így van?
Ez közlekedési ágazatonként eltérő. Tehát közúti, vízi, légi, vasúti. A BTK egyébként a vízi, légi és a vasúti közlekedést veszélyesebbnek nyilvánítja, mint a közútit. Tehát ez egy teljesen természetes dolog. Ennek a veszélyességi foka sokkal nagyobb. Jóval kisebb veszélyességnél már eléri a bűncselekmény kategóriát, míg a közúti veszélyeztetésnél közvetlen veszély kell. A BTK a vasúti légi vízi közlekedést kiemeli a veszélyek közül, és már önmagában a magasabb veszélyességi fok egy viszonylag kisebb szabályszegésre is megállapítja a büntetendőséget a veszély fokától függően.
Bocsánat. Viszont annyit hagyd szúrjak közben, hogy itt veszélyességről beszélünk, tehát azt tudjuk, hogy csak elnézést én nem szeretném, hogyha akik hallgatnak bennünket, azt gondolják, hogy a vízi és a légi közlekedés, vagy a vasúti közlekedés veszélyesebb, mint a közúti. Nagyobb kockázat van benne alapesetben, ha nem figyelünk oda, de pontosan az alkalmasságvizsgálatok és a jóval alaposabb biztonsági rendszerek miatt ezek a közlekedési ágazatok jóval biztonságosabbak, mind a három külön-külön is, mint a közúti közlekedés. Tehát ha kimegyünk egy utcára, vagy kimegyünk egy repülőtér, az utcán sokkal előbb bér bennünket.
Jó, csak hát azzal kezdtük a beszélgetést, vagy nem talassa a vita lesz már, remélem, hogy nem egyforma elvárások vannak. Tehát aki Oroszországban tanul meg hajós kapitánynak lenni, akkor annak nem biztos, hogy a jogosítványa az megegyezik azzal, amit elvárnak Ausztriában.
Persze, na most visszatérve egy kicsit, tehát a veszélyességi foka az nem azonos a balesetek bekövetkezési gyakoriságával.
Igen, hát ezt akartam, hogy mondjuk ki, köszönöm szépen, csak erre céloztam.
Igen, így van, tehát a vízi, utoljára vízi, komolyabb vízi bűncselek, mint én még ügyészként tárgyaltam 2004-2005-ben, amikor a horvát hajóskapitány ittasan augusztus 20-a előtt később engedte le a hidat, leborotvált gyakorlatilag az egyik hidat, és irányíthatatlanná vált a hajó, és a Szabadság hídnak az alsó pillére állította meg. Ha akkor lett volna forgalom a Dunán, sokkal nagyobb tragédia következett volna be, de igazi nagy vízi közlekedés veszélyeztetéséről most hallottunk csak a közelmúltban. Ugyanez a helyzet a légi közlekedésnél, ugye utoljára szintén még ügyész voltam a Thessaloniki járat esetében, az úgynevezett ácstartolás esetében, amikor is ugye a Thessalonikiben a magyar pilóta késő engedte ki a futóművét, és gyakorlatilag a gép a hasán landolt, de hál' Istennek senki nem sérült meg. Viszont itt ennek már a veszélyességi foka sokkal nagyobb. Ha ez egy közúti közlekedésben történik, és valaki mondjuk egy vezetéstechnikai hiba folytán hibát vét, és nem sérül meg senki, az önmagában nem is bűncselekmény, hogyha a veszélyhelyzetre nincsen szándéka.
Jó.
Tehát ennyiben már igen, ebbe egyetértünk, tehát sokkal, sokkal kevesebb a baleset vasúton, vízen és a légi közlekedésben. Ugyanakkor a veszélyességi fokát azért mondtam, hogy a BTK sokkal előrébb sorolja, mert itt egy viszonylag távoli veszély is már kimeríti a bűncselekmény fogalmát, csak... többek között azért, mert ugye ezeket a régi vízi és vasúti járműveket sokkal nehezebb kontrollálni, egy-kettő pedig általában jóval nagyobb az utasszámos, tehát sokkal nagyobb a veszélyeztetettsége magának a közlekedési áldozatnak. Tehát a BTK a közvetlen veszély fogalmát csak a közúti veszélyeztetésnél használja. A vasúti, régi és a vízinél nem.
Oké, de én akkor szeretnék ragaszkodni ahhoz az alapkérdéshez, hogy tessék mondani, ha valaki Oroszországban megszerzi a hajóvezetői engedélyt, nyilván megvizsgálják, vagy nem, hogy közlekedési, pszichológusi szakvélemény szerint alkalmas, vagy nem alkalmas, és hogyha megvizsgálták, az a vizsgálati eredmény, az ugyanazzal a protokollal működik, mint mondjuk Ausztriában? Tehát én nem a jogi oldalát szeretném körbejárni, hanem van egy mondjuk egy hajós kapitány, aki balesetet okoz, az ő alkalmassága az EU-kompatibilisá, nem tudom ennél van megkérdezni.
Ezt sajnos ilyenkor nem tudjuk garantálni legalábbis. Ugye a közlekedési pszichológia ezer szálon függ a jogtól, ez biztos a közlekedési szakjogász kollega is meg tudja erősíteni. Nekünk ténylegesen jogszabálytól jogszabályig kell ilyenkor haladni, és a protokolljainkat is így kell felépíteni, és lehet, hogy az orosz kollégák, vagy az orosz közlekedési pszichológia nagyon ott van szakmailag, tehát azért egy csomó mindent annó például tőlük tanultunk, és vannak így még páran az unión kívüli országban, például az indiai vasúti pszichológiai irodalom az egészen jó. Angolul írják, nagyon jó, de sajnos való igaz, hogy jogi kérdések miatt nem garantálható, tehát nem tudjuk elfogadni egyelőre. Ha lesz ebből egyszer majd egy egyezmény, megtehetjük.
Hát azt jelenti, hogy akkor meg kell állni a határon, hogy olyan kapitány van a hídon, akinek nem...
Nem, ez egyelőre, és ezért mondom, ez egy faramúci helyzet, hogyha itteni cég akarja foglalkoztatni, ő itt akar itteni bázissal dolgozni, ez akkor van az, hogy állj. Hogyha ő kényszerezte a jogosítványát, de behajózik Budapestre, és utána visszahajózik másfelé, akkor ez egy teljesen másik történet. Ugyanaz van a légi közlekedésben, hogy az kell, hogy legyen, ez egy másik szakmai és jogszabályi szint szabályozza, hogy ő mikor repülhet át. Tehát ez egy teljesen más történet.
Ugye Borbély Zoltán mondja, hogy a reakcióidőnek ugye milyen nagy jelentősége van, és ide vág az a kérdés is, hogy természetesen egy vészhelyzet kezelése azért az nagyon nem mindegy, hogy hogyan történik.
Így van. Erre vonatkozólag nagyon sok kísérlet van már, itt például folyamatos vizsgálatok vannak ugye a légi közlekedésen belül is, minden évben nagyon sok publikáció születik, ma már nagyon modern technológiákkal vizsgálják a pilóták pszichés működését, illetve reakcióképességét, nagyon speciális eszközök vannak, erre speciális szemüvegeket vesznek föl, amik a szemmozgást mérik, tehát tizedmásodpercre. Igen, pontosan is tizedmásodpercre meg tudom mondani, hogy mikor melyik műszert figyel, és abból levonva, hogy a vészhelyzet melyik szakaszában mire fókuszál a pilóta, meg tudom úgy tervezni a repülőgépet, hogy olyan műszert tegyek az orra elé, most kicsit plasztikusan mesélem, olyan műszert tudok az orra elé tenni, ami az adott esetben a legjobban segíti. Tehát ma már a technológiai fejlesztés itt tart. Tehát nagyon jó, ki tudjuk egészíteni az emberi tényezőnek az esetleges
hiányát. Hogy látja ugyanezt a kérdést Borbély Zoltán a hajózásnál?
Teljesen egyetértek ezzel. Én amit szeretnék mindenképpen felvetni, például a reakcióidő kérdése, amelyet a közötti közlekedésben és egyébként más közlekedési ágazatokban is a bírói gyakorlat elvár, ez a 0,7 szekundumos emberi reakcióidő. Na most ez a 0,7 szekundum, ugye a közötti közlekedésben a fékfelfutási idővel az 0,3, ez egy másodperc.
Tehát akkor megnyomja a fék pedált, arról beszélünk?
Így van, igen. Amíg a fék hatás kialakul, ugye. Na most ugye így jön majd ugye a féktávolság definíciója, stb. De a lényeg az az, ez a 0,7-es emberi reakcióidő, ez az 1983-as német reprezentatív felmérésnek az átlag eredménye. Lehet, hogy az ő reakcióidő nem is sokkal jobb, az is lehet, hogy sokkal rosszabb, de amit elvár a jog, az egy 0,7-es emberi reakcióidő. Fülöp Ágnes bírónő annak idején egy konferencián, az akkor még legfelsőbb bíróság, most már ugye Kúriának hívjuk, épületében tartott konferencián, pontosan a reakcióidő egyéniesítésére hívta fel a figyelmet, ami azt jelenti, hogy a tőle elvárhatóságot, amelyet a BTK, ugye a gondatlanság egyik alapkövének tekint, tehát a tőle elvárhatóságot minden esetben egyénenként, tehát egyéni esikre nézzük, tehát a reakcióidő is egy egyéni fogalom, nem lehet egy átlaghoz viszonyítani. Az is tény viszont, hogyha valakinek a saját reakcióidője mondjuk 1,5 szekundum, akkor viszont nem lehet azt mondani, hogy alkalmas a közlekedésre, mert olyan későn reagál egy bizonyos helyzetre, akár korba, akár bármiből fakadóan, hogy való igaz, hogy ez a 0,7 szekundum, ez pillanatnyilag egy elfogadott emberi reakció, de hangsúlyozom, ez egy 83-as német reprezentatív mintafelvételnek az átlag eredménye.
Így van. Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondott, ez egy 80-as évekbeli eredmény. Most azt kell tudnunk, hogy a technológia jóval gyorsabban fejlődik, mint az ember. Tehát az emberi reakcióidő az vélehetően túl sokat nem változott azóta. Bizonyos helyzetekre lehet, hogy megtanultunk gyorsabban reagálni, lehet, hogy másként tanul meg ma, sőt biztos, hogy másként tanul meg ma vezetni egy 18 éves fiatal, mint a 80-as vagy a 70-es években. Ugye a forgalom is nagyon más. Azt viszont mindenképpen le kell fektetnünk. Ugye én vasúti balesetvizsgálóként is dolgozom. És mindig azt szoktuk mondani, hogy egy eset soha nem egyetlen dolog miatt történik, mindig események láncolata. Ebből a reakcióidő csak egy nagyon apró pici történet, egy nagyon apró pici részlet. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy valahol a láncnak a végén van, hogy a reakcióidő működjön, hogy valaki egy fékpedált megnyomjon, ahhoz egy viszonylag bonyolult döntési folyamaton keresztül jutunk el. És mi most már ott tartunk, a balesetvizsgálat filozófiája odáig megy, hogy nem csak azt a végét nézzük, hogy na megnyomta a fékpedált, vagy nem nyomta, és milyen gyorsan nyomta meg, hanem hogy mi történt az illető agyában egy perccel azelőtt, akár három nappal azelőtt, hogy ő eljutott erre a döntésre, mert csomó minden mást észre szoktunk venni, ami már jóval korábban determinálta, hogy ő akár gyors lesz, akár lassú lesz, nem fogja a helyes döntést meghozni. És ebben benne vannak a jogszabályok, benne van a technológia, és benne vannak a szervezeti tényezők.
Meg hát nyilván a technika is benne van, hiszen 1980-valahányban teljesen más technikai háttérben kellett dönteni.
Pontosan, pontosan. Hát nem volt még asszisztens, fékasszisztens, meg sávelhagyás segítőre.
Jó,
vagy
csak ez azt jelenti, hogy akkor kell tudnom, hogy ahol én most ülök, az egyébként hogy működik, és ebben a működésben hol az én helyem, és hogyan tudok én ebbe szépen belecsusszanni, úgyhogy én is megálljam a helyemet.
Így van. Na most itt jön az képbe az autóvezető oktatóknak, illetve az egyéb közlekedési ágazatok oktatóinak a szerepe. Ami nagyon fontos, hogy ők kövessék ezt a technológiai fejlődést, és meg tudják állapítani, hogy aki mellettük ül, az melyik korosztályban, melyik fejlettségi szintbe tartozik, hogy mennyire tud ezzel a technológiával azonosulni, mennyire tud együtt dolgozni vele. Ez nagyon fontos, ez egy pedagógiai, pszichológiai kérdés, és rendkívül fontosnak tartom.
Egy mondat van még, Zoltán.
Igen, azért azt hangsúlyoznám, hogy nagyon önkényesen én, és elnézést a hibámért, kiragadtam a közúti járművezetést, de például a vízi közlekedésnél, vagy a vasúti közlekedésnél ennek sokkal kisebb a szerepe. Sajnos volt egy kollégám, aki operatőrként dolgozott a televízióban, korábban mozdonyvezető volt, a negyedik idézőjelben öngyilkossága után már, hogy öngyilkos személlyel találkozás után abba hagyta a mozdonyvezetést, mert semmit nem tud csinálni. Tehát egy mozdonyvezető semmit nem tud csinálni egy eléugró öngyilkossal. És amikor a negyedik öngyilkosságnak volt a részese, akkor egyszerűen abba hagyta a hivatását. A vízi közlekedésben meg jóval lassabbak azok a helyzetek, amelyekre reagálni kell. Tehát ez a 0,7 valóban a közlekedése volt, de a reakcióidőt valóban így vizsgáljuk, és hogyha ez a reakcióidő megnyúlik, az már egy intőjel lehet az alkalmasság tekintetében.
Borbély Zoltán közlekedési szakjogász, Czerkovics Dávid közlekedési pszichológus, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Eddig tartott az Erkély, adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Pirádió. Ahol otthon.